Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774 Ádár hó másodika, a polgári naptár szerint 2014 február másodika vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbs Mónika. Irodásunk tartalmából. Nincs partner továbbra sem a palesztin arab részről, jelentette ki Moshe Yaalon hadügyminiszter. Naftali Bennett gazdasági miniszter kijelentette, hogy még nem született olyan nép, mely gazdasági szankciók veszélye miatt lemondana az országáról, a függetlenségéről. A Sinai félszigetről szombat este 3 Grad típusú rakétát lőttek ki iszlamista terroristák Élet városára. Híreink után Keller Tibor újságíró történész sorozatából haladnak egy újabb részletet. És most a részletes híreink. Münchenben tartózkodó Moshe Yaalon hadügyminiszter közölte, hogy nem lát a palesztin félnél hajlandóságot a viszály beszüntetésére, nincs partner továbbra sem a palesztin arab részről. Ettől függetlenül a hadügyminiszter optimista és reményét fejezte ki afelett, hogy a tárgyalások végül is pozitívan fognak majd befejeződni. Amennyiben nem lesz egyesség, akkor sem jelenti ezt még a világ végét. Izrael, ahogy eddig is rendeződött, az összes fenyegetések, támadások és uszítások ellenére továbbra is rendeződni fog. A tárgyalások nehézségére utal, hogy az izraeli szélső baloldal újabb fenyegetésekkel próbálja kizsarolni a palesztin araboknak való behódolást. Kerry amerikai külügyminiszter állítólag azzal fenyegetőzött, hogy gazdasági szankciók fognak életbe lépni Izrael ellen, amennyiben a tárgyalások kudarccal végződnek, abban az esetben is, ha egyesség elutasítói Abu Mazenék lesznek. Később ezt Kerry cáfolta, hogy támogatna Izrael ellenes bojkotot. Netanyahu miniszterelnök mindesetre reagált Kerry által később cáfolt fenyegetésekre, és kijelentette, hogy zsarolással és fenyegetéssel nem lehet kiegyezést elérni. Naftali Bennett gazdasági miniszter is reagált Kerry beszédére, és kijelentette, hogy még nem született olyan nép, mely gazdasági szankciók veszélye miatt lemondana országáról, nemzeti függetlenségéről. Bennett miniszter elutasította Kerry azon állítását, miszerint a jelenlegi status quo veszélyes lenne Izraelre nézve, és csak növeli a bojkott esélyét ellene. A status quo az úgynevezett palesztinokkal már több mint 40 éve létezik, tehát ha eddig nem veszélyeztette Izraelt, akkor hirtelen az Obama kormányzat alatt ez miért történne meg? Nem a status quo, hanem a zsidó állam megszüntetését kívánok veszélyeztetik Izraelt, őket nem elégítik ki a 40 éve létező állapot, és szeretnék, ha itt is káosz és romlás állna be, mint ahogy a Közel-Kelet többi országaiban. Izrael megalakulása óta gazdaság és különböző másféle szankcióknak van kitéve, és az antiszemiták legnagyobb bosszúságára mégis Izrael virágzik. Bennett miniszter elmondta, hogy csak nyugalmas biztonsági helyzet az, mely biztosíthat gazdasági fellendülést. Szombaton este ismét rakétatámadás zavarta meg Izrael legdélibb városának nyugalmát, Élátot. A Sinai félszigetről 3 Grad típusú rakétát lőttek ki iszlamista terroristák Élát városára. Két rakéta nyílt terepen, illetve a tengerbe zuhanva ért földet, a harmadikat pedig a vaskupola légelhárító ütek sikerrel megsemmisített még a levegőben. A Sinai félsziget az elmúlt években az Al-Qaida, az iszlám dzsihád, a Hamász és más vérszomjas iszlamista terror szervezet tanyája lett. Éppen 3 évvel ezelőtt Muhammad Mursi, a szélsőséges muszlim testvériség terrorszervezet vezető alakja került Egyiptom élére, mint ismeretes Muhammad Mursi éppen, hogy kiszabadult a börtönből, Szinte csak ruhát cserélt, és már is indult az elnök választáson, miután az amerikai elnök beavatkozása miatt Hosni Mubarak egyiptomi elnököt lemondásra kényszerítettek. Akkor az első elnöki periódusát töltő Obama elnök rendkívül bízott abban, hogyha tiszta lapot indít az Egyesült Államok a muszlim testvériséggel, akkor rövidesen eljön a hőn áhított világbéke, és nem lesz többé gondja Nyugatnak a radikális muzulmán világgal. Obama odáig ment, hogy több mint 30 éven át terrorszervezetnek minősített és Egyiptomban betiltott muszlim testvériséget kedves emberek csoportjának, barátságos arcú embereknek nevezett, és követelte, hogy egyiptomi demokrácia tegye lehetővé a politikai életbe való bekapcsolódásukat. A nagy fordulat megrészegítette a muszlim testvériség támogatóit, a fundamentalista radikális iszlám tömböt, és mindent beleadtak a 3 évvel ezelőtti elnöki választásokba. Így történhetett meg, hogy a csendítésre jólétet ígérő muszlim testvériség 2/3 bejutott az egyiptomi parlamentbe, és a muszlim testvériség adta az új egyiptomi elnököt is, aki Mohamed Mursi lett. Eltelt 3 év, és nem jött el a várva várt nyugalom és a jólét a Nílus völgyébe. Az elégedetlenség egyre nőtt, Mursi diktatúrájáról bebizonyosodott, hogy sokkal kegyetlenebb és keményebb, mint elődje a Mubarak érában bevezetett rendszer volt. Mursi felkarolta a Sinai félszigeten tanyát verő több tucat szélsőséges iszlamista terrorcsoportokat, és szabad mozgásteret biztosított számukra. Eddig tartott hát híreink, és most Keller Tibor újságíró történet sorozatából hallhatnak egy újabb részletet.
A Nobel-díjas Vigmer Jenő, a zsidó zsenik bandája, élenjáró tagja, csodálta Izraelt. Vigmer Jenő Nobel-díjas fizikus is a magyar zsidó zsenik csoportjához tartozott, és szintén Tellerede belső baráti körének tagja volt. 6 év korkülönbség volt köztük. 1902. november 17-én született Budapesten, egy olyan világban, amely távolról sem hasonlított a mai rohanó élethez. Abban az időben még újdonság volt az autó, amit automobilnak neveztek akkoriban. A rádió csak a tehetős családok házában volt, a gáztűzhely is ritkaság számba ment, és villany sem világított még mindenütt. Mégis ebben az időben kezdett világvárossá válni Budapest, és ezt a kort nevezték boldog békeidőknek. Visszaemlékezései szerint az akkori Budapest lakossága 800 ezer lélek körül járt, amelynek körülbelül 25%-a zsidó volt. A politikai életben a zsidók nem vettek részt. Vigmer Jenő polgári családban nevelkedett fel, szépen berendezett lakásukban éltek, előbb Budán, a Ménesi úton, majd Pesten, a parlament közelében. Édesanyja zongorázott, és gyermekeit is a zene szeretetére nevelte. A szülők nagy hangsúlyt fektettek gyermekeik nevelésére. A hosszú nyári szünidőben gyakran tett látogatást a család az alig 200 kilométer távolságban lévő Burgenlandi Kismartonban. A ma Ausztriához tartozó város neve Eisenstadt, ahol anyai nagyapjukat, Einhorn doktort, a helyi körorvost látogatták meg. Einhorn nagyapa osztrák zsidó családból származott, a zsidó szokásokat náluk is szigorúan betartották, de Jenő mégis úgy vélte, hogy liberálisabbak, mint az akkori Kismarton ortodox zsidó közössége. Visszaemlékezik a Pészach ünnepére, a széderestékre és a bármicvájára is. A 90-es években a feleségemmel együtt én is ellátogattam Kismartonba, illetve Eisenstadtba. Egyik bécsi útunkat megszakítottuk, hogy meglátogassuk Joseph Haydn szülőházát, aki a város szülötte, és az Eszterházi család zenei életének irányítója volt. Megcsodáltuk a gyönyörű kastély ápolt parkját, amelyet Vigmer Jenő is megemlít elbeszélésében. Néha bebarangoltuk a kismartoni zsidó negyed utcácskáit, bizonyára jó néhány képzett körülmetélő jidis újságos és kóser üzlet mellett elmentünk, ám ezek a zsidó sajátosságok nem voltak különösen szembetűnők, A járókelőkkel pedig nem elegyedtünk szóba. Olvashatjuk gyermekkoráról szóló visszaemlékezéseiben. Ma már csak a Judengasse utca neve őrzi emléküket. Minden valószínűség szerint az itt élő zsidók Auschwitzban vagy Treblinkában fejezték be földi életüket. Wigner Jenő 80 éves korában érezte annak a szükségességét, hogy eseményekben, történésekben, felfedezésekben gazdag életét feljegyezze gyermekei, unokái és nem utolsó sorban az utókor számára. Andrew Santon író, újságíró jegyezte le a tudós beszámolóját. Szüleim tehetősek, racionálisak, józan életűek, boldogok voltak és nagyon szerették egymást. Apámat rendkívül tiszteltem, anyámat imádtam. Két testvéremet nagyon szerettem. Jellemzi családjához fűződő viszonyát. Egy ember akkor is lehet művelt, ha nincs magas fokú iskolai végzettsége, állapítja meg. Édesapja tartozott ebbe a kategóriába. 17 éves volt az ifjú Jenő, amikor apjának feltette ezeket a kérdéseket. Mekkora a világ? Megismerhető-e egyáltalán? Mit kell róla feltétlenül tudnunk? Nem mindenre kapott számára kielégítő választ az édesapjától. Egy másik alkalommal azt kérdezte tőle, vajon miért szeretik az emberek annyira a pénzt? Mert hatalomhoz, befolyáshoz jutnak általa, kapta meg a választ, amelynek mély igazságát csak később ismerte fel. Ugyanabban a fasori evangélikus gimnáziumban iratták be Jenőt, ahol édesapja is érettségizett. Itt lett iskolatársa Neumann János, a későbbi világhírű matematikus is. Ebben az iskolában tanított Rácz László matematika tanár, akinek felkészültsége és tanítványaira gyakorolt csodálatos kisugárzása egy életre szóló kíváncsiságot, tudásszomjat váltott ki több rendkívül tehetséges diákjából. Rajtuk keresztül olyan eredmények születtek, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne mai világunk. Wigner Jenő erre az időszakra így emlékszik vissza. 1915-ben egész sor kiváló középiskola működött Budapesten. Ilyen volt például a Szilárd Leó iskolája, ilyen a Trefort utcai mintagimnázium, ahova Tellerede és Kármán Tódor járt, és hasonló volt a fasori evangélikus gimnázium, talán Magyarország legjobb középiskolája, sőt talán a világ legkiválóbb iskolája is egyben. Az iskola nagy tanár egyéniségei imádtak tanítani, és rendkívül sikeresen motiválták a diákokat a tanulásra. Ezt tekinthetjük a sikertitkának. A tananyagot nem szenftelenül, mechanikusan memorizálták, hanem emocionálisan közelítették meg és fogadták be. Amikor pályaválasztásra került sor, édesapja feltette neki a kérdést. Fiam, mi szeretnél lenni? Ezt válaszolta. Az igazat megvalva legszívesebben fizikus lennék. Nem fizikatanár, hanem elméleti és kísérleti fizikával foglalkozó kutató. Tréfásan szólva, de komolyan gondolva tette fel a kérdést. Mit cselekedett Isten, mielőtt a világot alkotta? Poklot csinált azok számára, akik a titkait kutatják. Tekintve, hogy nála a fizika és matematika állt az első helyen, a döntés ebben az irányban történt. Wigner Jenő úgy érezte, hogy a tudomány sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint például az ismeretek vallás által való megközelítése. Ő a tudomány híveihez csatlakozott. Beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem fizika fakultására, de később mégis megfogadta az atyai tanácsot, és vegyészmérnöki pályát választotta. A berlini műegyetemen kezdte el vegyészmérnöki tanulmányait, azzal a céllal, hogy vezető posztot sikerül elérnie a Mautner bőrgyár élén, amelynek édesapja társtulajdonosa volt. A sors azonban más irányba terelte lépteit. Wigner Jenő egyébként többször járt Izraelben is, egy alkalommal azért repült át Amerikából, hogy átvegye a Herzl-díjat, amit előtte egyébként Tellerede is megkapott Tel Avivban.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 7-11, Tel Avivban és Haifán 14-18, Beersheban 11-17, és Eiláton 16-24 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Israel magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erektól, Jerusalemről.